nyilván, amikor itt szírválságról, meg szírhelyzetről beszélünk, én is azt gondolom, hogy sokkal döntőbb a külső faktoroknak a megítélése, a külső hatalmi viszonyoknak az egymáshoz való egyensúlya. De minden esetre látnunk kell Szírián belülről a helyzet, hogy néz ki, és erről már múltkori alkalommal beszéltem, hogy amikor Szíriáról beszélünk, nagyon sokféle alapállás, alapfelfogás ütközik egymással szemben. Tehát beszélünk itt szír válságról, beszélünk itt szír polgárháborúról, beszélünk itt szír felkelésről, beszélünk itt nagyon sokféle mindenről. És most már egyre inkább azt látom elterjedni a magyar médiában, hogy itt szír polgárháborúról beszélünk. És én megmondanám, hogy nekem mi az alapvető nagy problémám ezzel, hogy én miért nem tartom ezt találónak, vagy pontos leírásnak helyzetről. Amikor ugyanis polgárháborúról beszélünk, akkor általában egyik irányból maga a társadalom az valóban bizonyos etnikai, nyelvi, ideológiai törésvonalak mentén valósan fölhasad, és megszűnik az egységes társadalom képe, hanem már csak bizonyos értelmi közösségekről beszélünk. Ez Szíriában egyáltalán nincs így, azzal együtt, hogy beszélhetünk valamilyen irányban két szembenálló félről, beszélhetünk nagyjából, de ez is jobb híján leírás, kormány párti meg kormány ellenes felekről. Ezek azonban egyáltalán nem egységesek. Való igaz, hogy a kormány ellen lévő formációkat, azokat leginkább ezekkel a jelzőkkel tudjuk leírni, hogy döntően szunni muszlim, döntően vallási alapon agitált csoportosulás, de ez egyáltalán nem kizárólagos jellemző, sőt az ellenzéknek, főleg ennek a politikai része nem is annyira fegyveres, az nem is annyira vallásos, hanem inkább csak a vallási jelszavak alapján motivált csoportosulás vagy közösség. Míg ezzel szemben a kormány oldalon nagyon heterogén dolgokat látunk, de hát egyáltalán nem lehetne azt mondani, hogy csak a kisebbségek állnának a kormány mellett. Ugye ez is szintén általában a nyugati és ebből átvéve a magyar sajtóban is, ez egy ilyen megrögzött klisé, hogy döntően az alevi kisebbség, amiből az elnök és a kormányzati vezér alakok kikerülnek, hogy döntően az alevi kisebbség áll a kormány mögött, és kisebb részben más etnikai vagy felekezeti kisebbségek. Hát ez szintén egy nagyon erős klisé, mert ha megnézzük, hogy ma két köztársasági elnök helyettes, aki van, mind a kettő szunni muszlim, ráadásul az egyik nő, ha megnézzük a kormány fele, a szunni, megnézzük a tábornoki kar, valahol nagyjából a fele, amennyire ezt lehet tudni, szintén szunni. A hadseregnek a sorállománya nagyobb részben szunni. Tehát egyáltalán nem lehet, pláne a kormány oldalt, bizonyos vezényszavak, bizonyos klisék alapján leírni. Inkább lehet azt mondani, hogy van az a része, amiben az állam, a haza iránt való hűség, vagy az államkép erősebb, és ezek azok, akik ma inkább a kormányt választják, és van az a része, ami inkább hajlamos a szunni fundamentalista klisékre rezonálni, amiknek az alapvető lényege az, hogy magát az államot mint létezőt nem ismerik el, hanem alapvetően egyetlen egy hatalmas muszlim közösségben gondolkoznak, és ebből a szempontból abszolút irrelevánsnak tartják a jelenleg létező államnak határait, szerveit. A másik pont, amiért én vitatkoznék nagyon ezzel, hogy itt polgárháborúról beszélünk, hogy amikor polgárháborúban, és ezt láthattuk, ha máshol nem, hozzánk közelebb álló például Jugoszlávia esetén, maga az államnak a szervei megszűnnek általános szerveknek lenni. Tehát nem csak, hogy a hadsereg, mert ez a legegyszerűbb, amin kézen fogjuk, hogy a hadsereg többé nem szolgálja az egész nemzetet, hanem egy bizonyos közösség érdekében dolgozik, hanem az egyéb közszolgáltatások is megszűnnek általános értelemben üzemelni. Tehát az iskolák, a kórházak, a minisztériumok, mindez egyéb, minthogyha egyetlen egy terület, egyetlen egy közösség, egyetlen egy érdekrendszer iránt működne. Ez egyáltalán nincs így ma Szíriában. Nem csak, hogy a hadsereg alapvetően egy generális célt szolgál, egyfajta államot megjelenítő intézmény, de azt kell mondjuk, hogy két év válság után a kórházak, az iskolák, a közintézmények túlnyomó része működik. Igazából nagyon kevés az a terület az országnak, ahol ez súlyos csorbát szenvedett, és azok pont a háború sújtotta területek, főleg Aleppo és környéke, illetve az ország keleti része felé, Deir ez-Zor és környéke az, ahol a közintézmények a legtöbb csorbát szenvedték, de ezek is azt látjuk, hogy valahányszor a hadsereg egy-egy területen stabilizálja a helyzetét, ezek a közintézmények visszaépülnek, és viszonylag gyorsan folytatják a munkát. Tehát ennyiből én nagyon vitatkoznék azzal, hogy itt egyáltalán polgárháborúról van szó. És hogyha felmerül a kérdés, ha ezt így megelőlegezem önmagamnak, hogy itt nem polgárháborúról van szó, akkor jogos a kérdés, hogy akkor igazán miről van szó. Nos, azt gondolom, hogy elindult valahol 2011 elején egy folyamat, ez, ami jobb ilyen arab tavaszként híresült el, és egyre inkább most már így kifutóban van, bár még időről időre látom, hogy használjuk ezt a klisét. Én azt gondolom, hogy az első két-három esetben ugyanaz a forgatókönyv ment végig. Tehát Tunézia, Egyiptom esetében végment egy forgatókönyv, amit nagyjából Jemenben selejteztek le, de hát ez a békés nép, ami a diktatúra ellen lázad, és maga alulról szervezkedve leváltja a diktatórikus elakott rendszer. Már látszott Jemenben, hogy ez nem egészen így működik, már Jemenben látszottak a jelei annak, hogy azért ez ennél sokkal bonyolultabb történet. Igazából már Egyiptomban kezdtük azt hiszem észrevenni azt, hogy, és már ez elég egyértelmű, hogy ez az alulról szervezkedő és mindent átalakító forradalom, ez igazából nem ment végig, hanem kicsit olyan érzés van az embernek, én ezt a példát szoktam hozni, mint hogyha az ember egyik irányból bemegy egy sötét alagútba, hosszasan bolyong benne, majd ugyanazon az oldalon jön ki. De hát valahogy pont az eredmény az, ami így a folyamat közepén eltűnt. És igazából a mostani eredményekből nem nagyon látjuk Egyiptomban, hogy mi az, mi az, amire azt mondhatjuk, hogy na ezért megérte. És ha valamilyen az ember le akarja mérni, hogy ezt Egyiptomban sem látják nagyon sokan, hogy mi az, amiért megérte, az, hogy véget ért a forradalom, elvileg győzött a forradalom, elvileg új alkotmány, új elnök, új rendszer, új rezsim, új világ van. Hát ehhez képest az emberek visszamentek tüntetni, és ráadásul döntően azok az emberek mentek vissza az utcára tüntetni, akik az egészet elkezdték. Márpedig, hogyha azok folytatják a forradalmat, akik eleve elkezdték, akkor azt kell mondjuk, hogy túl nagy eredmény, az nem, legalábbis nem túl pozitív az az eredmény, ami van. És nagyon beszédes az, hogy a tüntetések folytatódtak utána, ezek a már az új rendszer ellenes tüntetések folytatódtak Tunéziába, már hallunk ilyenekről Marokkóba, és először ezek Egyiptomban érdekes módon pont a muszlim testvériségnek a székházait kezdték el felgyújtogatni, pont tiltakozásul az elért forradalom ellen. Ma pedig már azt látjuk, hogy Tunéziában hasonló folyamatok végigmennek, sőt Marokkóban is valami ilyesmik csiráznak ki, és a legtöbb tüntetésen ma már a fő szlogán, vagy az ikonikus hős, mert hát azért a Közel-Kelet az igényli társadalmilag ezt, hogy legyen mindig egy hős, mindig legyen egy gonosz, és legyen egy hős. Az ikonikus hős pedig ezekben a tüntetésekben, a forradalom eredményei ellenes tüntetésekben pedig egyre többször azt látjuk, hogy Bashar al-Assad, tehát pont az a szír elnök kezd az ikonikus hős lenni Egyiptom, Tunézia és most már Marokkó utcáin is, aki ellen elvileg ez az egész folyamat zajlana, mint aki elvileg az utolsó dominószem már a katarzis felé. Úgyhogy ez nyilván árnyalja a képet, és azt kell látsuk, hogy valami forgatókönyv végigment Tunéziában, Egyiptomban, Marokkóban egy picit más forgatókönyv volt, de alapvetően hasonló klisék, Jemenben pedig alapvetően ezt a forgatókönyvet lecseréltük, és Líbiában alapvetően egy új fejezetet nyitottunk ebben az egész történetben, ahol már maga a nép nem volt teljesen elég, nem is igazán tudjuk a folyamat közepén, hogy miért nem volt elég a nép, de nem volt elég a nép, és kellett a külső beavatkozás. És hogy az embernek a véletlenekben való feltétlen hitét mennyire meg lehet ingatni, gyanúsak azok a, hogy mondjam, kicsit forgatókönyvszavú esetek, hogy minthogyha pontosan ugyanazok, mint valami forgatókönyv szerint, ugyanazokon a kliséken, ugyanazokon a forrákon, ugyanazokon a mozzanatokon megyünk végig ma Szíriában, mint amint szép lassan végigmentünk pontról pontra a Líbiában. Kezdődött ez a lecseréljük a zászlót, nem hiszünk a zászlóban, és az egyel előtte lévő zászlót vesszük elő. Ez Líbiában bejött, hiszen valóban Kazzáfi hozta azt a zászlót, ami volt alatta, és előtte valóban egy másik zászló volt. Líbiában ezt meg lehet indokolni, hogy miért. Hát a kis probléma, hogy ez a zászló, ami ma Szíriában van, ezt nem a mostani rendszer, nem a mostani elnök, még csak nem is az apja hozta, még csak nem is annyira a bászpárt hozta, hanem hát az a zászló, amivel most a forradalom ünnepli önmagát. Hát az igazából alapvetően a francia mandátum időszaka, de hát egy kicsit torz, hogy miért pont ahhoz nyúlunk vissza. És onnantól a többi klisét így végignézzük, hogy utána megalakult Líbiában az átmeneti nemzeti tanács, Szíriában erre alakult a ugyanúgy szír nemzeti tanács, amiben nem akartak annyira dezertálni az emberek, mint amennyire Líbiában dezertáltak. Ez láthatóan nem volt probléma, tovább folytatták ezt a történet, most már van koalíció, már a koalíció sem elég, most már van átmeneti miniszterelnök, ami annál is érdekesebb, mert hát ez az átmeneti miniszterelnök, ez úgy miniszterelnök, hogy miniszterek nincsenek. És ez arabul még viccesebb, mert hogy arabul ugye a miniszterelnök az úgy van, hogy a miniszterek elnöke, hát nincsenek miniszterek, akiknek ő az elnöke, úgyhogy ez ennyiből egy furcsa történet, de hogy a klisék mennyire folytatódnak, a furcsa véletlenek, hogy amikor Líbiában végre megtalálták az ideális embereket, akik majd az új rendszert fogják fémjelezni, és nagyjából, akik kis módosításokkal máig az új rendszert fémjelzik, ezek érdekes módon amerikai kettős állampolgárok. A mostani líbiai köztársasági elnök amerikai kettős állampolgár. Az előző miniszterelnök, ő is amerikai kettős állampolgár. Furcsa véletlen, hogy a mostani szír miniszterelnök, vagy hát az új világnak a miniszterelnöke Szíriában, ő is amerikai kettős állampolgár, illetve javát ő is Amerikában töltötte el. És annál is érdekesebb, hogy minthogyha szerették volna megkínálni a történetet, ő ráadásul kurd. Na most, ami jól hangzik, mert hogy hát abszolút nem el lehet osztatni azokat a kételyeket, hogy lám-lám itt az ellenzék, az csak valami muszlim testvériség, ugyanaz a arab-szunni zárkózott közösség lenne, hiszen lám-lám hajlamosak vagyunk mi a megengedő természetre, egy kurdot választottunk miniszterelnöknek. Ami érdekes, hogy, és ezt érdemes tudni, hogy maguk a közel-keleti társadalmak igen zártak, nagyon erős a belső összetartó elem. Általában az emberek, a nagy családok jól ismerik egymást. A kurdokra speciál, ez de pláne igaz, tehát köztük, az ő közösségeiken belül a belső kötelékek még sokkal erősebbek. Na most, amikor ezt a mostani átmeneti miniszterelnököt, Hassan Hitot megtalálták, hát az ilyen közösségi portálokon, főleg kurdok között lehetett látni a hatalmas tanástalanságot, hogy ők sem tudták, hogy ez kicsoda. Tehát nagyon örültek, hogy végre van egy új miniszterelnök, ez tényleg jó, és végre kurd, hát ennél jobbat már nem lehet kívánni, csak hogy ki ez az ember. És ebből a szempontból lehet látni azt, tehát onnan, hogy ezek a jelenségek így ismétlik önmagukat, hogy minthogyha nem csak a történelem folyamata, nem csak a véletlen összejátszások rajzolnák itt a történelmet, hanem bizony nagyon aktív kezek rajzolgatnák ezeket az eseményeket. És hogyha megnézi az ember, hogy ma kiből áll ez a szír ellenzék, legalábbis az a politikai ellenzék, amiről szeretünk beszélni, vagy szoktak beszélni, akkor én alapvetően személy szerint három nagy csoportra bontanám ezt. Az első, ez az, amiről legtöbb félelem szól, ez a muszlim testvériség. Különböző színekben, különböző árnyalatokban és különböző nevek alatt, és ez az, ami a harcoló erő nagy része. Ha az ember a terepet nézi, gyakorlatilag nem csak a nyugati médiából, nem csak a magyar médiából, hanem arab médiából, sőt, helyieknek a helyi szinten is gyakorlatilag átláthatatlan mennyi milícia alakult már, milyen különböző nevekkel. de igazából, ha az ember a neveket nézi, gyakorlatilag ugyanazok a klisék ismétlődnek, de hát ez a Abu Bakr milícia, akkor utána az Omar ibn Khattab milícia, tehát látszik, hogy sok fantázia azért nem nagyon került a történetbe, és a legnagyobb a milíciák közül ez a Nusra győzelem front, hát ez az, ami most már a döntő erő. Ez azt gondolom, hogy egy része az ellenzéknek. Hiba lenne azt gondolni, hogy ez csak a harcoló része, mert hogy a nyugat szeret úgy beszélni erről, hogy lám, ezek is előfordulnak, de ez nem a döntő erő. A másik része, amiről szeretnék beszélni, hogy lám, ennek is van fegyveres része, ez ugye a szabadszír hadseregként elhíresült valami, és az emögött álló politikai ellenzék. Most ez a politikai ellenzék, ez a másik két rész, amire még bontanám az ellenzéket. Az egyik része azok a politikai opportunisták, azok, akiknek gyakorlatilag, hát kis tudása azt kell mondjam, besültem, hogy teljesen mindegy, milyen zászló alatt és milyen érdekek mentén, de ők gyakorlatilag készek bármit szolgálni. Ezekből kerültek ki, emellett vannak, azt kell mondjam, hogy valóban őszinte, naív, rendkívül naív nyugaton élt, nyugati gondolkodású emberek. Ilyen volt a Szír Nemzeti Tanácsnak az első elnöke, Burhan Gelion, aki alapvetően egy szorboni tanár volt, és elméleti szinten ő nagyon szépen el tudta képzelni azt, hogy egy ideális társadalmat nyugati neveltetés és nyugati viszonyok mellett rendezett társadalmi és anyagi körülmények között hogyan kell felépíteni. Ennek Szírián belül a realitása az nagyon pici, de hát azt kell mondjam, hogy túl sok kapcsolata helyjel az elméletnek nem volt, de hogy mondjam, elméleti síkon őt el lehetett képzelni, hogy ő inkább volt naív. A többi része azok inkább politikai opportunisták, és van egy harmadik része, ezek azok, amikről a legkevesebbet hallunk, holott ez talán azt gondolom, hogy bár a nevek nem nagyon bukkannak föl, ez a legaktívabb része, ezek pedig azok, akik ugyan nevükben, és pláne a figyelmetlen szemnek nevükben szírnek tűnnek, ám ezek nyugaton, főleg döntően Amerikában született, felnőtt, tanult, dolgozott emberek. Én az események, azt kell mondjam, hogy legelejétől, nagyjából 2011 februárjától, és pontos dátumot nem tudnék mondani, de én is naponta kaptam egy embertől napi szintű jelentéseket, és ez az a jelentés sorozat átalakult utána, ez a stratégiai kutató...
Védelmi kutató?
Nem. Stratégiai kutató és kommunikációs központ, ez gyakorlatilag az ellenzék mögött lévő ilyen háttérszervezet, vagy háttérkutató intézet, ők küldték tovább napi szinten ugyanazokat a jelentéseket, amiket először ugyanabban a sémában még először egy magánember küldött tovább, és ez a magánember lett ennek a stratégiai kutató és kommunikációs központnak a szóvivője, Usama Munajjid. Most Usama Munajjid, hát van így is, úgy is a történet, hogy ő Szíriában született, vagy már nem is Szíriában született, de az biztos, hogy Kaliforniában nőtt fel, és egy ideig dolgozott Washingtonban kormányzati szervként, majd ezt az állását, és ez a hivatalos, tehát ez az ő saját maga által vállalt önétre a hezában van így, hogy 2009-2010 táján hagyja ott állami beosztását, és kezd el a demokratikus ellenzékért dolgozni. Nyilván ez is feltétlenül a véletlen eredménye. Az ilyen emberek nem kis részét teszik ki az ellenzéknek, és a programok összeállításában ők azért oroszlán részt vállalnak. Nem véletlen az, hogy amikor arcokat próbálnak megjeleníteni nemzetközi fórumokon, gyűléseken, tanácsokon, akkor alapvetően ilyen embereket szeretnek előtérbe helyezni, mert jól beszélnek angolul, mert értik a közönséget, mert tudnak a közönség nyelvén beszélni. De amikor a nevek pörögnek, akkor nem ezek a nevek pörögnek, hanem alapvetően az érre rakott emberek, akiknek, amint látjuk, nincs túl sok befolyása sem a folyamatokra, sem igazán a terepre, sőt, magára a terepre van a legkisebb befolyásuk. Láttuk, hogy jött az első vezetője a Szír Nemzeti Tanácsnak, akinek nagyon örültek, hogy végre egy intellektuál, nagyon jó. Ő szép lassan ilyen hírek között ilyen minuszos hírben tűnt el. Jött helyébe egy új ember, ő is nagyjából minuszos hírként tűnt el. Majd jött a harmadik ember, akinek aztán nagyon örültek, hogy lámer lehet oszlatni megint a kétségeket, hogy az egész ellenzék csak a muszlim testvériség. Jött George Sabra, aki egy, ahogy ő ünnepelték, lám-lám egy keresztény. George Sabrával kapcsolatban azért azt érdemes árnyalni, hogy George Sabra ugyan valóban keresztény családból jön, ám ő egy megrögzött kommunista ember, aki elég sokat ült börtönben kommunista agitációért és különböző kormány ellenes cselekedetekért Szíriában. Úgyhogy az ő hát ilyen mélyen klerikális, mélyen keresztény elkötelezettség azért hát némi árnyalásra szorul, hogy úgy mondjam. De ő sem töltött túl sok időt a pozícióban, hiszen ahogy ő elnöke lett a Szír Nemzeti Tanácsnak, rögtön megszületett a Szír forradalmi és fegyveres erő koalíciója már egy új emberrel. És ez a koalíció igazából ugyanazokat az csoportokat egyesítette, amik előtte a Szír Nemzeti Tanács voltak. Igaz, hogy név szerint a koalícióban sokkal több csoport van, mint a Szír Nemzeti Tanács. A Szír Nemzeti Tanács elvileg egy a koalíció csoportjai közül. Döntően azonban itt igazából maga egyetlen egy szervezet lépett koalícióra önmagával. És ehhez választottak még egy ember. Ez sem igazán bizonyult tartós megoldásnak, és most már van egy átmeneti miniszterelnök. Hát azt halljuk most már, hogy ez az átmeneti miniszterelnök sem túl talpra esett, ő sem váltja be a hozzáfűzött reményeket, mert most már híreket hallani, hogy most már más miniszterelnököt keresnek a helyébe, és hát ahogy ez a közösségi oldalakon, elsősorban a Facebookon most már ilyen poén kategóriába ment át, de hát, hogy értjük, hogy az elején volt Szír Nemzeti Tanács, aztán koalíció, aztán most már miniszterelnök, a következő embernek már nem tudjuk, hogy mi lesz a titulusa, hát ennél följebb már kicsit nehéz adni a titulust, és lehet látni, hogy ezeknek az embereknek még talán azt lehet mondani, hogy a koalíciót vezető embernek, Mazal Khatibnak voltak ötletei, ő volt talán a legpragmatikusabb, legeszesebb. Ha igazán volt szerencsétlen választás, akkor ez a mostani miniszterelnök, Hassan Hito. Hassan Hitótól semmifajta ötletet, semmifajta koncepciót nem látunk, és ez általános érvényben igaz az egész két éves folyamatra, az ellenzékre, mert lehet mondani, hogy az, amivel többször már a Szír elnök élt beszédeiben, hogy a forradalom az szép dolog, de a forradalmat alapvetően valamifajta program motiválja, vannak értékek, amikért küzd, és vannak meghatározott célok, ezt pedig itt nem látjuk. Ezt lehet propagandának minősíteni, de az a baj, hogy ez sajnos tényleg a valóság igazolni látszik. Mert két év után az ellenzéktől nem látunk semmifajta összefüggő programot. Nem látjuk, hogy mi a cél. Sőt, egyre inkább azt látjuk, hogy egyetlen egy programpont maradt az egész forradalmi követeléssorozatból, ez pedig, hogy bukjon meg Bashar al-Assad. Mert hogy kezdtük azzal, hogy szűnjön meg a rendkívüli állapot. A rendkívüli állapot megszűnt. Utána volt az a követelés, hogy vegyék ki az alkotmányból azt a passzust, hogy a Baath párt a politikai, kulturális és minden másfajta természetben az életvezető ereje. Hát már ez kikerült az alkotmányból, született új alkotmány, már ez sincs. Legyen új párttörvény. Van új párttörvény, sőt, tartottak ennek szellemében már választásokat is. Legyen új sajtótörvény, legyen szabad sajtó, már van új sajtótörvény is, ami, ha nem is azt mondom, hogy teljességgel a nyugati igényeket kielégítő sajtótörvény, de a Közel-Kelethez mértem, azt mondja, hogy egy relatív nyitott sajtótörvény. Tehát azok a passzusok, amiket ma kritizálnak benne, azok olyan passzusok, amik bizonyos folyamatok között, bizonyos kategóriák között teljesen életképes körülmények. A jelen körülmények között lehet őket kritizálni, de ezeknek a nagy része hosszú távon teljesen értelmes kitétel. Mára nem maradt igazán más, mint hogy bukjon meg Bashar al-Assad, és igazából, ha felteszi az ember a kérdést, hogy tegyük fel elméletileg, hogy megbukik Bashar al-Assad, mivel léptünk előre. Igazából azt látjuk, hogy itt célok tekintetében gyakorlatilag semmit. És ha az ember megnézi, hogy Tunéziában és Egyiptomban mit értünk el a forradalommal, és ugyanezek az emberek, alapvetően ugyanez a szellemiség, ez a döntően muszlim testvériség vagy muszlim testvériség által inspirál tömegerő, ez mit ért el, azt kell lássuk, hogy igazából náluk is a forgatókönyv addig a pontig tartott, hogy átvesszük a hatalmat. És innentől azt látjuk, hogy lapoztak a következő oldalra, és nincs megírva a könyv. Nem tudjuk, hogy innentől hova tovább. Ha az ember megnézi főleg Egyiptomot, azt látja, hogy a választás, hogy az elnök választásig volt világos, hogy hogyan tovább. Jött a mostani elnök Mohamed Mursi, és innentől fogva látszik az a hihetetlen kormányzati toporgás, hogy nem igazán tudják, hogy merre előre. És nagyon-nagyon sok mindenben ezt lehet mérni, hogy nem tudják, hogy merre kéne előrelépni. Nagyon egyszerű dolgokban is, tehát az, hogy gazdaságilag nem igazán találják a megoldást, egy dolog, de akár csak ilyen egyszerű dolgokban, hogy mi a viszonya például ma Egyiptomnak Iránhoz. Ugye egyik oldalról hát a mennyországban teremtett kapcsolat. Hát egy forradalmi ország, egy iszlám forradalmi ország találkozik egy iszlám köztársasággal, hát ennél szebb baráti kapcsolat el sem képzelhető. Ugyanakkor Mohamed Mursi sokszor megmondta, hogy ő nem hajlandó tárgyalni olyan országokkal, amik támogatják a mostani szír vezetést és Bashar al-Assadot. Hát jobb regionális barátja a mostani szír elnöknek, mint Irán nem nagyon van. Ehhez képest, amikor Ahmadinejad nem olyan régen ellátogatott az iszlám konferenciára Kairóba, kéz a kézben sétáltak végig, fogadta, és lehetett látni azt az egész kormányzati hozzáállást, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kéne bánni. Egyfelől a gazdasági érdekeink arra motiválnak minket, hogy legyünk jóban, bizonyos politikai érdekeink afelé motiválnak minket, hogy legyünk jóban, más ideológiai megfontolásaink pedig azt mondják, hogy ennél nagyobb ellenségünk már nem is lehet, és a kettő közül, hogy melyiket kell választani, egy ilyen egyet jobbra, egyet balra. Na most ez az, ami Szíriában is egyre nagyobb kétségekre ad okot, és ha az ember látja, hogy hogyan szabadul el az erőszak, hogyan lesz egyre súlyosabb a fegyveres milíciáknak a tevékenysége, akkor nem csoda az, hogy a társadalom nagyobb és nagyobb része a fekete-fehér alapon kell választani értelemben, inkább a kormányt választja. És ennyiből térnék vissza oda, hogy maga a kormányzat mögött álló társadalmi rész is színes, mert ma az, aki igen mond a szír nemzeti hadseregre, aki ma igen mond Szíriára, az nem feltétlenül Bashar al-Assad iránti szeretetből, vagy a Baszpárt iránti szeretetből teszi el. Sőt, azt kell mondjam, hogy Bashar al-Assadnak magának sokkal nagyobb a népszerűsége, mint magának a Baszpártnak. Hanem vissza, nem annyira szeretetből, nem annyira igen mondva valamire, hanem nemet mondva valami egészen másra. Hát inkább érte egyet a társadalom mind nagyobb része abban, hogy mi az, amit nem szeretnének, semmint, hogy mit szeretnének. És azt kell lássuk, hogy ez alatt a két év alatt maga a kormányzat sokkal több reformintézkedést és sokkal több jövőbe mutató tervet tett le az asztalra, mint az ellenzék együttvéve bármit. Na most innentől kapcsolódik be az, hogy milyen regionális partnerek, milyen regionális felek küzdenek itt egymással. És azt kell mondjam, hogy a háború elhúzódásáért, súlyosbodásáért elsősorban a külső faktorok a felelősek. És azt kell mondjam, hogy igazából ez egy olyan szintű küzdelem a régióért, a regionális és a globális nagyhatalmak között, ami szempontjából szinte mindegy, hogy Szíriáról van szó, vagy akár egy másik országról. Az már Szíriának a saját specifikuma, hogy ezen ekkora küzdelem zajlik. Tehát ő önmagában ekkora ellenálló erőt mutat. Egyik oldalról nyilván látjuk az Egyesült Államokat, és mellette motiválva elsősorban az öböl államokat és Törökországot, akinek megvannak a regionális érdekei. És ezek kölcsönös egymásutaltságból való érdekek, elsősorban az öböl és az Egyesült Államok között. Az öböl államai nagyjából hasonló berendezkedés, hasonló ideológia mellett nagyon is örültek az egész arab tavasz folyamatnak, pláne ők azok, akik ezeknek, tehát a Tunéziában, Egyiptomban végbe ment eredményeknek igazán örülhetnek, hiszen hozzájuk hasonló, velük rezonáló politikai formációk törtek előre. És az, hogy ezeknek milyen gazdasági eredményeik, milyen társadalmi eredményeik vannak, cinikusan azt kell mondjam, hogy nekik aztán édes mindegy, hiszen nem nekik kell ezzel együtt élni, fő az, hogy velük rezonáló, velük barátságban lévő rendszerek alakulnak ki. De ez a fajta egymásra utaltság az Egyesült Államok és az öböl államok között igen sokrétű. Nyilván az öböl államok most terjesztik a saját ideológiáikat, de elsősorban az öböl együttműködés tanácsa számára a döntő kérdés az Irán. A fő külső fenyegetettség, függetlenül attól, hogy ez mennyire reális vagy irreális, mindenképpen a külpolitikai doktrinájuk számára elsősorban Irán. Mint egy számukra elsősorban fenyegetést jelentő hatalom. Egy ideológiailag tőlük legtávolabb álló hatalom. És ebben a legstabilabb külső partnernek, ez is függetlenül attól, hogy ez mennyire reális, mennyire irreális, elsősorban az Egyesült Államokat jelölik meg. Ha azt a másik oldalról nézzük, hogy az Egyesült Államoknak miért érdeke ennyire elkötelezni magát, nos, nagyon olcsó klisé az, hogy az olaj miatt, de ennél messzebbre menve, ha az ember megnézi az utóbbi 5-10 évnek a külkereskedelmi mérlegeit az öböl országokban, azt látja, hogy folyamatosan és nagyon-nagyon stabilan mozdulnak el Kelet-Ázsia felé. Elsősorban Kína felé, de nem csak, hanem Dél-Kelet-Ázsia felé. Ma azt látjuk, hogy az exportjuk nagyobb részét, olyan országtól függő, de olyan kétharmadát már ez a kelet-ázsiai piac teszi ki, és a maradék egyharmadot sem az USA uralja, hanem a maradék egyharmadon osztozik a nyugat, és abból a legnagyobb szelet az USA-é ma még, de, hogy mondjam, ő már az egyharmadon osztozik a többiekkel. Még a bevitel tekintetében még erős az Egyesült Államoknak a szerepe, de ez is folyamatosan esik vissza. Na most, ha az ember látja ezt a folyamatot, akkor nagyjából függvénytábla előtt rajzol magának egy képletet, és azt mondja, hogy mától nézve 10-15 év múlva elérünk arra a pontra, hogy külkereskedelmi szempontból az Egyesült Államok az öböl számára lényegtelen partner lesz. Amikor elérünk erre a pontra, az lesz az a pont, amikor az öböl elkezd gondolkozni azon, hogy jó, olyan típusú fegyverarzenált, amivel Iránnal szemben stabilan felvesszük a versenyt, olyan típusú fegyverarzenált nem csak az Egyesült Államoktól tudunk venni, hanem tudunk másoktól is venni, Kínától is, de nem csak Kínától tudunk venni, Oroszországtól tudunk venni, akár kisebb befolyással tudunk venni, nagy tételben Németországtól tudunk venni, egy csomó olyan partnertől, aki legalább nem ennyire terhes nekünk politikailag, aki nem szeret ennyire beleszólni a mi ügyeinkbe. És ahogy itt ez elhangzott, hogy Kína nem csak abból a szempontból nagyon vonzó partner, hogy hatalmas mennyiségű árut tudunk behozni, hatalmas mennyiségű anyagot tudunk kivinni neki, hatalmas mennyiségű fegyvert tudunk beszerezni, hanem, hogy az ő kapcsolataik, az ő gazdasági kapcsolataik Iránnal is nagyon jók. Ezért fegyveres konfliktus nélkül is, pusztán csak gazdasági és politikai, gazdasági és diplomáciai utakon hatást tudnak gyakorolni Iránra. Csomó mindenben vissza lehet fogni anélkül, hogy akár csak fenyegetni kéne egymást azzal, hogy kikit fog lebombázni. Na most, ha az ember megfordítja az asztalt, és azt mondja, hogy elkezdi ezt az egész folyamatot Washingtonból nézni, hát ugye a jövő az nem túl rózsás. Mi a megoldás? A megoldás hosszú távon, hogy úgy mondjam, mi a legkívánatosabb? A legkívánatosabb egy regionális konfliktus, mert egy regionális konfliktusban most még per pillanat minden, ezek a partnerek, ezek elsősorban az USA-ra, az USA támogatására, diplomáciailag, gazdaságilag, katonailag rá vannak szorulva. Ma per pillanat a GCC államok egyetlen egy stabil katonai külső partnerre számíthat, és ez az USA. Ezek a katonai bázisok ott is vannak, és ha láttuk az egész 2011-es, 12-es folyamatot, láttuk a bahreini eseményeket, láttuk a Bahrein körüli iráni karcsörtetést, akkor láttuk, hogy kicsit a GCC, ha azt nem is mondom, hogy megijedt, de azért volt némi összerezzen, és volt némi aktivitás, megélénkült a levegő, és rögtön látszott az amerikai aktivitás, és hogy onnantól, hogy az amerikaiak jelezték, hogy ők stabilan szeretnék kézben tartani a területet, nagyjából ez a kérdés meg is oldódott. És időről időre, amikor fellángolnak az események, felhevül a levegő, akkor időről időre az amerikaiak, mint ahogy nem olyan régen, tartanak egy spontán katonai gyakorlatot, amire aztán amikor elindul a vádaskodás, hogy ez karcsöltetés, akkor mindenki mondja, hogy akkor az amerikaiak mondják, hogy ez már nagyon régen be volt tervezve, mi ezt már rég gondoltuk, csak elodázgattuk. Erre rögtön jött egy iráni válasz, hogy ők is már rég terveztek egy katonai gyakorlatot, csak ők is elodázgatták. Milyen furcsa véletlenekkel terhes az élet. De hát látjuk, hogy ez az egész egy regionális folyamat, és az Egyesült Államok szempontjából nyilván jobbat elképzelni nem lehet, mint sem, hogy a terület, akármennyire is ez pokolian hangzik, de hogy a terület valóban átmenjen egy ilyen felekezetek közti konfliktusba. Látjuk azt, hogy ha ez elindul, akkor az ember számol, osszoroz, és azt fogja látni, hogy nyilván a front egyik oldalán lesz Irán, az biztos. A nagy valószínűséggel Irak ma már mellette lesz, hiszen a lakosság mind nagyobb része most már síta, és a vezetés is egyre jobban kötődik mind Damaszkuszhoz, mind Teheránhoz. Szíria egy része az még ezen a frontnak ezen az oldalán lesz. Szíria ebben a küzdelemben, ahogy osztoroz az ember, felhasad, darabokra esik, Libanon dettó, és a másik oldalon ott lesz az öböl mindenképpen, számol az ember Törökországgal, jó esetben Egyiptomot még hozzá lehet csapni, és igazából nem a küzdelem kimenetele az, ami számít. Igazából teljesen mindegy, hogy mire ér véget a küzdelem, hanem amíg ez a küzdelem számít, alapvetően olcsón és könnyen lehet olajat beszerezni, fogy a fegyver, gazdaságilag ez nagyon-nagyon hasznos. Mindez nyilván nagyon pokolinak, nagyon ilyen mesterkonyhának hangzik, de ha az ember ránéz a gazdasági realitásokra, akkor az a szomorú helyzet, hogy sajnos a kép összeáll. És sajnos, ha valamit az ember megtanul az utóbbi alsó hangon, 1000 év történelmiből, az, hogy a nagy történelmi eseményeket, a nagy történelmi folyamatokat elsősorban a szép ideológiák mögött a gazdasági érdekek motiválják. A más, és hogy ehhez a folyamathoz, ha azt nézzük, hogy Törökország mennyire csatlakozik, nos, Törökország szempontjából a helyzet elég egyértelmű. Ők nagyon sokat fektettek abba, hogy jóban legyenek a szomszédaikkal. Ők nagyon jóban voltak Szíriával is, és valahol az események elején ők osztottak, szoroztak, ránéztek a helyzetre, és azt mondták, hogy valószínűbb az, hogy Szíria bukik, beálltak ebbe a folyamatba. Ez azt hozta magával, ők arra számítottak, hogy ez gyorsan végbe megy, nem ment végbe gyorsan. Hát kinyitották a határokat, és rajtuk keresztül folyt át minden fegyveres. Ez sem hozta el a rendszer megbukását, hát elkezdték képezni a fegyvereseket, és most már egyre több videófelvételt lehet látni, ahol nem csak a szír híradóban, amiket bemutatnak, hanem mezei felvételeket, ahol előtte még fegyverrel utcán harcoló embereket mutatnak be, és hát két értelmes szót nem tudnak elmondani arabul, hanem folyamatosan törökül beszélnek, ami nem mind török állampolgárt jelent, hanem azért rengeteg kaukázusit, azerit és más, de mutatja azt, hogy Törökország beállt most már abba, hogy képzi is ezeket, ez sem hozta a rendszer bukását, és egyre inkább sajnos azt kell lássuk, hogy rájuk záródik a folyamat. Az egy dolog, hogy ha a szír rendszer megmarad, Szíriával a viszonyuk helyrehozhatatlan lesz. Legalábbis addig, amíg ez a miniszterelnök van, amíg ez a kormányzat van, addig ezt nem tudják megoldani. Erre még mondhatja az ember, hogy relatív kicsi veszteség, igen ám, csak hogy a török-iráni viszony is addig javult nagyon jól, amíg a török-szír viszony nagyon jó volt. Ha úgy tetszik, Damaszkuszon át vezetett a szép kikövezett út egészen Teheránig, Ankarából, és hát onnantól, hogy a Damaszkusz felé út most lezárul bizony a Teherán felé vezető út, és azzal, hogy lezárult a Teherán felé és Damaszkusz felé vezető út, lezárul a Bagdad felé vezető út is, és ez innentől fogva már külgazdaságilag nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen. Úgyhogy mi a megoldás? A megoldás az, hogy ők is tudják, hogy most már gyakorlatilag már nem is 19-re, már lassan 20-ra húznak lapot. Sajnos megint a gazdasági motiváció azt mutatja, hogy lapot kell húzni, még egyszer lapot kell húzni, és reménykedni, hogy hátha, és hátha. Én személy szerint, amit látok, és itt reflektálnék a pár nappal ezelőtti hatai robbantásra. Én a török külügyminiszter Davutoğlu-nak, aki igazából a mostani kormányzat mögött az igazi stratégiai ész, tehát ő volt az alkotó szellemi erő, azt lehet látni, hogy kicsit olyan számomra, ez az én benyomásom, hogy számomra egy kicsit olyan elcsigázottnak kezd tűnni, hogy még úgy próbálkozik, még úgy hátha sikerül, de már a nyilatkozatok mögött, mintha már kezdene ő is nem hinni a történetben. Tehát még úgy mondja, még úgy hátha valaki ezt így elhiszi. És a legkomikusabb, azt kell mondjam, a nemzetközi reakció. Tehát ha látjuk ezeket a történeteket, kezdtük a történeteket ugye ezzel a békés tüntetéseket szétlövi a kormányzati hadsereg. És aztán egyre többet látjuk azt, hogy hát ez nem igazán így történt. Aztán jöttek ezek a brutális mészárlásokról való történetek, és egyre több történetről derül ki, hogy hát bizony ezek erősen propagandaszerű megrendezett történetek. Csak egy incidens erejéig, hogy mivel dolgozik a média, hogy milyen szintű a média háború, ez az, amit már múltkor elsütöttem ezt a történetet. Az első nyáron, ami jött, akkor dobták fel ezt a történetet. Ez a Zeynep Hosni féle történet, amikor először az Al Jazeera állt elő a történettel, hogy Aleppo mellől egy nőt, egy aleppói hölgyet, Zeynep Hosnit, a titkosszolgált és a hadsereg elrabolt, és őt megerőszakolták, megnyúzták, felgyújtották, és egy szemetes zacskóba adták vissza a családnak. És hát erről ment úgy nagyjából egy hétig a történet, és ez egyre borzalmasabb részletek, és mindenféle tényleg sokkoló történetek. És az ember tudja, hogy a közel-kelet társadalmi általában rendkívül érzelmes típusok, hát ezekkel a történetekkel nagyon lehet hatni. Az átlag közel-keleti utcát az ilyen történetekkel, a nők bestiális bántalmazásával és a gyerekek lemészárlásával nagyon lehet agitálni. Ez a történet ment úgy egy hétig, egészen odáig, míg maga a hölgy meg nem jelent a Szír TV-n mutatva a személyi igazolványát, hogy hát nem csak, hogy nem égett meg, és nem halott, hanem hát ebből az egész történetből semmi sem igaz. És ugye elvileg őt azért rabolták volna el, mert hogy az ő testvére az valami nagy ellenzéki, akit nagyon keresett a hadsereg. Hát kiderül, hogy a hölgynek a testvére, az lehet, hogy ellenzéki, ő már hónapok óta nem élt otthon, és ő azért menekült el otthonról, mert pont ez a testvérőt verte. Most innentől fogva az ilyen történetek egész egyszerűen megy egy hétig, és onnantól ez így, amikor kiderül, hogy nem egészen így történt, akkor ezek így véget érnek. És hogy ezek a klisék mennyire folyamatosak, azt azon a legfrissebből a vegyi kérdésből láthattuk. Ugye ment ez a történet, hogy Szíria vegyi fegyvert fog bevetni. A szír kormány eleve mondta, hogy nem fogunk soha vegyi fegyvert bevetni, csak is önvédelemre, csak is külső partnerekkel szemben. Ami mögött az üzenet egyértelmű volt, hogy egyetlen egy ország van, amivel szemben támadás esetén vegyi fegyvert vetünk be, ez Izrael. És ezt az egyik arzenál pontosan arra szedtük össze, hogy tudjuk, hogy katonailag egy az egyben harcképesek, pláne támadó értelemben Izraellel nem vagyunk, de ha ők megcsapnak minket, lévén nekik van atomfegyverük, mi is meg tudjuk őket úgy csapni, ahogy ez nekik legalább annyira fáj, mint nekünk. Ez erre van fölhalmozva, nem arra, hogy egyébként a szír hadsereg méreteihez és képességeihez képest viszonylag kicsi feltelő gócokat megsemmisítsünk. Amikor az első történetek jöttek arról, hogy bizony a szír hadsereg bevetett vegyi fegyvert, bizony bevetett, őszintén szólva az első történetek, én ezeket a nyugati médiában nem láttam előkerülni, azok őszintén nagyon komikusak voltak. És tényleg, de hát amikor az ellenzék ilyeneket jelentett be, hogy Aleppo egyik külvárosát agyon bombázta két napon keresztül a hadsereg, és kőkövön nem maradt, és 300 ember meghalt, és vegyi fegyvert is bevetettek, amiben két kislány meghalt. Akkor az emberben így, hogy miért bombázza a hadsereg két napon keresztül a falut, miért nem vett be az eleve az elején vegyi fegyvert, de hát már csak gazdasági racionalitásból is, tehát ez pazarlás a fegyverekkel szemben. És hogy azt hogy tudják bebizonyítani, hogy egy teljesen lebombázott faluban pontosan kettő darab ember halt meg vegyi fegyvertől. És az ilyen történetek folyamatosan mentek tovább, majd tényleg bevett valaki vegyi fegyvert, a szír kormány egyből beadja a kérelmet az ENSZ-nek, hogy jöjjenek el, vizsgálják ki. Az ENSZ, minthogyha soha nem is hallott volna erről a történetről, majd eltelik egy hónap, és megint rákezdenek erre a történetre. Tudjuk, hogy vegyi fegyvert vetettek be. Majd az ENSZ vizsgáló bizottság kimegy, megvizsgálja, kihallgatja a túlélőket, és kiderül, hogy az ellenzék volt az, aki vegyi fegyvert bevetett. Pont úgy, ahogy a szír kormány egyébként ezt állította, és ez a történet azóta, hát tegye fel a kezét, aki azóta hallott erről a vegyi fegyvert történetről. Igen? Azóta? És mit?
Azóta az angolul bejelentették tegnap előtt, hogy biztos, hogy a szír nemzeti hadsereg használt vegyi fegyvert, erre tényleg szolgálati adataik vannak.
És ők beszéltek az ENSZ vizsgálóbizottságával? Csak mert... De hát, hogy van-e köztük kommunikáció, mert hogy...
Az nekik nem
az angolok híresen meggyilkolják ilyen
ügyekben. Én azt mondom, hogy az ilyen tömegpusztító fegyver, ezek a tömegpusztító fegyverek, azt mondom, hogy már a nyugati átlag társadalom is egy picit nehéz fölrázni Irak óta. Ahol így lerohantunk egy országot azzal a mi szent meggyőződéssel, hogy tudjuk, hogy vegyi fegyvereik vannak, és eltelt, hát most már 10 év, és hát nem nagyon találtuk ezeket a vegyi fegyvereket. Nagyjából hasonló történet egyébként Líbia esetében is volt, ahol szintén nem találtuk meg ezeket a tömegpusztító fegyvereket, ami pedig nagyobb harcképességű fegyverek voltak, azok érdekes módon pont olyan emberek kezébe kerültek, döntően Maliba, akik ellen egyébként mi most megint háborút hirdetünk, de hát minthogyha ezeknek a történeteknek a szaladója nem lenne túl jó. És hogy mondjam, hogy folytassam ezt a történetet, ugye a vegyi fegyver kérdés ugyanilyen volt, hogy egy ideig futtatták, majd hirtelen véget ért. Ez a törökországi robbantás történet már elérte azt a fontot, hogy még Dautolút végighallgatják, még úgy elbeszélgetnek vele, és minthogyha a világ közvélemény egy kicsit közönösen kezelni ezt, hogy hát ez bizony szomorú, bizony ez nem jó, bizony nem lenne örömteli, hogyha a háború eszkalálódna, és hát adja Isten a legjobbat, és ezzel minthogyha így lezárnák a történetet, de hát, hogy mondjam, minthogyha már kicsit külsőleg is kezdenek nem annyira hinni ebben a történetben. Ha az ember pedig megnézi a terepet, hogy állunk katonai értelemben, eddig sem állt a szír hadsereg különösebben rosszul. Nyilván erre a fajta aszimmetrikus hadviselése nem volt kész, nem ez volt a doktrinája. Ma azt látjuk, hogy az utóbbi 2-3 hétben olyan szinten megy előre a szír hadsereg, és én azt gondolom, hogy ennek nem is kifejezetten képzési, taktikai okai vannak, hanem inkább politikai. De hát bízván abban az amerikai-orosz egyeztetési folyamatban, ami ma zajlik, nagyjából a szír felső vezetés kiadhatta a zöld lámpát, a hadsereg elindult, és azt gondolom, az eredmények alapvetően magukért beszélnek. Itt már nem is az zajlik, ami az előtte levő időben, de hát bizonyos területekről kisöprik őket, ahova vissza szivárónak egy idő után, hanem 3-4-5 pontra összezsugorítják őket, összeszorítják őket, és ezeket szép lassan felőrlik. A két legnagyobb ilyen gócpont, ami körül ma küzden, 3 legnagyobb gócpont, az Aleppo külváros, ahol most már szép lassan össze sikerül szorítani őket, a libanoni határnak a kiszögelése Homs alatt, ez Kuszeir városa, itt van a legnagyobb mennyiségű fegyveres beszorítva. Ráadásul Kuszeir volt, ha úgy tetszik, egyfajta ilyen szolgáltató központ, de hát az átcsempészet, fegyver, pénz, rakéta, mi egyébnek ez volt a fő elosztó bázisa. Erre szorul rá most már egyre inkább az ellenzék, és délen a Jordán határnál, ami a legnehezebb kérdés, mert a Jordán határ ugyanolyan elasztikus, mint a török határ, de hát a hadsereg nyilván a határig tudja söpörni őket, tovább nem. Annyiban más a Jordán kérdés, mint a török kérdés, hogy Szíria ezt már többször bejelentette, hogy Jordánia jobb, ha felhagy a fegyveresek támogatásával és a fegyveresek képzésével, pláne a határ közelében lévő kiképzőbázisokon, mert ha ezeket Jordánia nem számolja fel, akkor Szíria csapást fog mérni. Na most ez a reláció nagyon is reális, hiszen a szír hadsereg egymagában jóval-jóval erősebb, mint a Jordán hadsereg. A szír légierő jóval erősebb, mint a Jordán légierő és a Jordán légvédelem. Tehát egy ilyen csapás, ha nem is azt mondom, hogy reális, mert azért megvannak ennek a diplomáciai veszélyei, de a lehetőség adott. Törökország irányába azért ez a lehetőség nem adott, nem csak azért, mert egy az egy értelmi küzdelemben azért nem olyan nyilvánvaló a végeredmény, hanem azért, mert Törökország végső soron mégiscsak NATO tagállam, tehát ha valami csodával határos módon mégiscsak sikerülne hip-hop lenyomni a török hadsereget, még nagyon-nagyon sok hadsereg van a NATO-ban, amit ezek után le kéne nyomni, hát azért ez egy más történet. És látszik, hogy a szír hadsereg óvatosabban is bánik a török kérdéssel, de szép lassan lehet látni a döntő kérdésekben, a döntő pontokon kezdi lassan lezárni a határt. Nagyjából az előrenyomulás az elég stabilan látszik. Ha az ember megnézi katonailag, nem nagyon látszik az, hogy itt az ellenzék bármilyen szinten át tudná venni a hatalmat, és az ember a belső politikai támogatottságot nézi, igen egyértelmű, hogy ma a szír kormánynak, a szír hadsereg, és kifejezetten a szír elnöknek hatalmas a belső támogatottsága. Így megdönteni egy rendszert, ma már csak katonai beavatkozással, nyílt egyértelmű amerikai katonai beavatkozással lehetséges. Ha az ember ránéz nem csak azokra a nyilatkozatokra, amiket Oroszország és főleg Kína tesz, hanem két év után milyen képességei vannak még mindig a szír hadseregnek, hogy most kap fejlesztett rakétavédelmi, légvédelmi rendszereket, és az eddigi légvédelmi rendszer sem volt éppen rossz, vagy különösebben elavult. Az nem gondolom, hogy különösebben kérdés lenne, hogyha Amerika teljes erejével felvonul, meg tudja dönteni a szír kormány. A kérdés az ára. Mert hogy tudván milyen rakétaarzenál van csak konvencionális rakétákból a szír hadseregnek, azzal nyilvánvalóan számolhatunk, hogy bizony az amerikai flotta hajókat fog veszteni. És katonából nagyon sokat fog veszteni. Egyetlen egy amerikai hajónak, egyetlen egy amerikai csatahajónak, vagy netán repülőgép hordozónak az elsüllyedése olyan hihetetlen presztízsveszteség. Egy elvileg ugye két év után katonailag megsemmisült pici-pici országgal szemben, amit az amerikai vezetés nem vállalhat föl. És akkor még hogyha elkezdenek katonákat veszteni döntően, hát mindegyik párt, mindegyik vezetés azért ezt beszámolja, hogy időről időre jönnek választások, és amikor majd jönnek a hírek, hogy tömegével viszik az amerikai katonákat hullazsákban haza, valamiért, amit még el sem lehet magyarázni igazán otthon, hogy pontosan miért is kezdtünk el háborúzni, hát akkor ez is nagyon kérdőjeles, hogy mennyire kész Amerika nyíltan beavatkozni. Én ezt gondolom, ez a személyes véleményem, hogy ha regionálisan, amiről beszéltem, regionálisan ez egy játszma, ami mögött nagyon kemény amerikai gazdasági érdekek vannak. Én azt gondolom, hogy ezekben a napokban, és itt olyan 2-3 hónappal ezelőttől, én számítom, hogy még azért ez húzódik 2-3 hónapig, zajlik Washingtonban egy nagyon erős matekóra, egy nagyon erős számolgatás, hogy pro-kontra mit nyerünk, mit vesztünk, és ennek az eredménye lesz egy döntés. Ennek az eredménye vagy az, hogy valamennyire az érdekeik egy részét feladják, és azt mondják, hogy Szíria maradhat, és elindul egy osztozkodás Oroszország, Kína és az Egyesült Államok között, vagy osztanak, szorzanak, és a döntés és csapás mellett döntenek, aminek sajnos a várható eredménye pedig egyre inkább egy világháború esélyével ér fel. Logikus döntés az lenne, hogy ezt a lépést ne hozzák meg, de azért mindenkit emlékeztetnék, hogy azért a történelmet, meg a politikát alapvetően emberi lények alakítják, és amikor az utolsó lépést meglépik, akkor nem feltétlenül a logika az, ami a legerősebb kiváló erő. Láttuk már sokszor, hogy nem a logika ellen szóló, tehát minden a logikus érv valami döntés ellen szólt, mégiscsak megszületett. Úgyhogy mi a jövő, ezt nem tudjuk. Remélem, hogy nem éltem nagyon vissza az időkerettel. És valamennyire...
De örülünk neki. Mert nagyon érdekes volt, amit elmondott.
És valamennyire sikerült összeszedett.
És nem igen emlékszem rá, hogy bárhol is a ennek a régiónak a problémáit, egy-két esetet kivéve én nálam, ilyen alaposan és részletesen áttekintettük volna. Nekem azért is érdekes volt, mert másféle megközelítésben is hallottam, és élveztem a különbséget is. Kérdések, vélemények. Tessék, Ábor.
Egyetlen egy, Kovács Gábor vagyok, egyetlen egy reláció maradt ki, Szíria körül, és ez pedig Izrael. Szerintem Izraelnek is érdek az ország, hiszen kipróbálták, már kiszámíthatók, és sokkal stabilabb helyzet, mint hogy talán az iszlám testvérség venné át a hatalmat. Még hadd tegyek néhány megjegyzést, én azon ritka emberek közé tartozom, aki minden nap elolvassa a szállami ügynökségnek a híreit. És nagyon érdekes, hogy például az Assad mennyire kimegy a tömegek közé. Szóval lehet látni, hogy elmegy rendezvényekre, és mutatkozik. A másik ilyen érdekes dolog, ami szintén nem, amiről nem történt említés, hogy az egyes településeken ilyen önvédelmi gárdák szerveződnek a lázadókkal szemben, és nem csak a hadsereg áll szemben a lázadókkal, hanem ezek a bizonyos helyi csoportok is, ami rendkívüli nagy erőt jelent a kormányban.
Prefektálnék akkor, és a hátulról kezdeném, hogy miből áll ma a szír hadsereg? A szír hadsereg ma három osztapú, alapvetően nem is annyira kettő. A legteteje az valóban a szír nemzeti hadsereg, ez a konvencionális hadsereg, ez egy néphadsereg. Ez alatt szerveződött meg a szír nemzeti védelmi sereg, ez egy relatív új alkotás. És ez az, amit legtöbbet vádolnak azzal, hogy Bashar al-Assad magán hadserege az Alevikból. Ez annyiban árnyalandó, hogy ez egy önkéntes hadsereg. Tehát ebbe a szolgálat az nem kötelező érvényű, kötelezően az embereket a hadseregbe viszik el, ebbe önként lehet szolgálni, és hát nyilván jóval megbízhatóbb, mert aki ilyen körülmények között ma önként jelentkezik a hadseregbe, az valószínűleg nem éppen dezertálni készül, de hát ezek új képzésű, jobban felszerelt és sokkal megbízhatóbb erők. És a harmadik szintje, ez az, amiről ön beszélt valóban, ezek a helyi szinten alakult nemzeti vagy népi bizottságok, ezek általában helyi szinten úgy néznek ki, hogy az adott főleg falvakban vagy nagyobb városoknak a külkerületein az adott ilyen, hogy úgy mondjam, köznapiban szólva, az ilyen az utca meg a falu kemény gyerekeit fogják össze, fegyvert adnak a kezébe, és adnak melléjük 2-3 katonát. A 2-3 katona nem arra van, hogy ők valami erőt képezzenek, hanem hogy ők valamifajta stratégiát, valamifajta ilyen katonai képességet kölcsönöznek nekik, de igazából az ilyen helyi brigádoknak a legerősebb előnye, vagy a legnagyobb előnye a terepismeret, a helyismeret, és a lakosság bízik bennük. Ez a legfontosabb része. Izraelre kitérve, én vitatkoznék ezzel, hogy Izraelnek nem érdeke, Izraelnek nagyon erős érdeke Assad megbuktatása, mert nem igazán, ez nem is, én azt gondolom, hogy nem is annyira Assadról szól, hanem bármi, és nem is a muszlim testvériségről. Valóban muszlim testvériség nem egy olyan hú de vonzó alternatíva, hogy az ember szomszédjában ilyesmik alakuljanak. De jelenleg ez egy nagyon talpon álló állam, kifejezetten nem kíván semmifajta kapcsolatot kiépíteni Izraellel, de hát hosszú távú stratégiai tervekben egy akadályozó erő. Aminek van, mint látjuk, komoly külső partnere, van nem is egy, látjuk, hogy van regionális hálózata minimum Irán, de az Irakkal való kapcsolatuk nagyon jó, Libanonnal való kapcsolatuk általában jó, növekszik a népszerűsége, van egy komoly felhalmozott fegyverereje és egy talpon álló jó hadserege. Ha ez megbukik, előre láthatólag alsó hangon 1-5 évig számolunk polgárháborúval, népirtásokkal, felekezeti villongásokkal, mészárlásokkal, és a zavarosban mindig könnyű halászni. A zavarosban, ami legelső sorban meg fog szűnni, az a most talpon álló hadseregnek az észállománya. A tábornoki kar, mindenfajta szaktudás, ez biztos, hogy el fog tűnni. A rakétaarzenál biztos, hogy kézen közön nagyon gyorsan el fog tűnni. És ahelyett, hogy velünk szemben állna egy népszerű, nem népszerű, szeretjük, nem szeretjük, de egy stabil állam, ami alkalmasint, ha nem is kifejezetten fenyeget minket, alkalmasint lehet fenyegetés ránk, ehelyett van egy káosz, ami egy nagyon csúnya káosz, egy nagyon csúnya ilyen pöcegödörszerű állapot így mellettünk, ami nem mutat jól, de semmifajta veszélyt nem jelent ránk. Tehát hosszú távon bizony stabilabb, és hogyha az állam valóban szétesik apró pici darabokra, még akár regionális érdekeket lehet is érvényesíteni, hiszen amikor majd alakulnak netán ilyen kisebb felekezeti államok, délen egy drúz állam, vagy a tengerparton egy alawi állam, ezek hosszú távon elképzelhetőek, hogy stratégiai rációban, szövetséges viszonyban vonhatók. Hát ennyiből bizony nagyon komoly érdek van Izrael szempontjából, és őszintén megmondom a középső kérdésre, nem emlékszem, de hogyha
nem... Nem volt
közöttem.
Ennyi volt? Azt, hogy kimegy a...
Igen, hogy mennyire kimegy, múlt hét előtt már nem tudom, gyorsan pörögnek az események, sorba jött egymás után, már mi is ilyen kicsit munkásnak találtuk. Ugye elsőre meglátogatott Damaszkuszban az áramelosztó központot, ott is kiment az utcára, ott még úgy jött, azt mondta az ellenzék, hogy mert az egész negyed ki volt ürítve már egy héttel előre, hogy ő jönni fog, azért nem bántották. Jó, majd utána elment az egyetemre, és hát az egyetemen mindenfajta koreográfiát romba döntve, ő kiment ott a testőrgárdával, kiment ott az egyetemisták közé, az egyetemisták meg szabályosan megrohanták, és elkezdték őt fogdosni, meg csókolgatni, meg minden. És hát a képeken a legviccesebb az volt, hogy ha az ember látta a testőröknek az arcát, a testőrök ugyanis gyűrűbe fogták az elnököt, és az egész gyűrű jobbra-balra hullámzott a diákoknak a hullámai között, és lehetett látni a testőröknek az arcát, hogy hát most bárki valamit akarna, de hát itt egy kést fog és megszúrja, nem tudunk mit tenni.
Mártírok emlékművét
avatottam. Ott emlékművet avatott a mártíroknak, és utána a következő nap elment a mártírok gyermekeinek iskolájába, amit egyébként ő szokott csinálni, tehát minden évben szokott oda járni. Az adott körülmények között legalábbis furcsa, de nyilván kommunikációs szempontból ez azért nagyon fontos, mert hát az ellenzék ugye végig arról beszélt, ugye ezek a történetek vannak, hogy már meghalt, egy hadihajón él a földközi tengeren, Teheránban él, Teherán külvárosában, a föld alatt egy bunkerben él.
Már Moszkvában is él.
Már Moszkvában is él néha. Az már azért olyan lecsengőben lévő történet, de hát nagyon gyorsan ingázik ő azért egy orosz hadihajó Teherán és Moszkva között. Nem nagyon jut ideje Damaszkusz, hát ehhez képest ki jár azért a damaszkuszi utcára, úgyhogy igen. Igen.
Tehát akkor egy kérdés és másik kérdés. Vagy vélemény, nem tudom, de rövid lesz, az biztos.
Az arab világban, vagy muszlim világban, ez a hollywoodi forgatókönyv mennyire kezd átláthatóvá válni? Tehát, hogy most politikai jellemzői szinten nyilván nagyon gyorsan helyére kerülnek a dolgok. Azért fontos, hogy a köznapi ember, az utca, a sajtó, a nem tudom mi, hogy azért előbb-utóbb úgy szokott történni, hogy előbb-utóbb mindenki megvilágosodik.
Leesik a tantusz.
Leesik a tantusz. Hogy a tantusz milyen magasságban van most pillanatban?
Testreálló kérdés magának.
Rövid a kérdés.
Igen, szóval rövid, a válasz sem sokkal hosszabb. Azt mondom, hogy a szintje, tehát hogy iskolázottság, meg felfogás kérdése, a szintje az lement, tehát egyre több ember látja, hát egyre több embernek kínos, de mint hogy a felekezeti hevítésnek azért nagy szerepe van a Közel-Keleten, ez egyszerű, gyors felekezeti szólamok, vallási szólamok, akiket ezek igazán megfognak, tehát pláne az utca, a nagyon egyszerű, a nagyon szegény negyek, a nagyon egyszerű emberek szintjén, ott azért hogy mondjam, egyre több emberben van az, hogy érti ő, hogy nem áll össze a történet, látja ő, hogy játszanak vele, de azok a szólamok erősebbek benne. Tehát nagyon sokszor azok az öbölbeli imámok, akik tényleg olyan dolgokra szólítanak fel, amik hihetetlenek, hogy még ők is, amikor egy-egyben megkérdezik, hogy te ezt most így elhiszed neki, de komolyan, akkor azt mondja, hogy hát azért úgy nem, de hát nem, azért te, hát ő vicces, hát nem. De ugyanakkor a szólamok rezonálnak benne, tehát ez hat rá. Hát azt kell mondjam, hogy lejjebb ment azért a tantusz, közelebb van, de azért ez még nem koppant. Tehát azért itt még bőven hatalmas tömegeket lehet motiválni.
Tessék!
Olvasó vagyok, kettő. Egyik az, hogy a szabad nagy Isten kiítatják
akkor összeomlik a rendszer. A másik pedig...
Erre azonnal válaszol, igen.
A másik pedig, hogyha nem tudják megnyerni a szél kormányt, iránt megtámadják.
Ezt a kérdést leginkább Washingtonnak kéne föltenni, nem annyira nekem. De hogyha az én tippeimre gondol, igen. De sőt, én inkább úgy fordítanám meg a kérdést, hogy ma egyre inkább, sőt, inkább az elejétől fogva a cél nyíl egyenesen nem Damaszkus volt szerintem Washingtonból osztva, szorozva. Washington nem nagyon, vagy Damaszkus nem nagyon volt rajta a térképen. Itt a hogyan kell eljutni Teheránba kérdéskörben találták azt, hogy a legrövidebb út Damaszkuszon keresztül vezet. Itt igazából, hogy úgy mondjam, egy komplex, kicsit olyan, mint a Rubik kocka, de hát, hogy valamelyik irányba el kell kezdeni kirakni. Most azt ők is látták, hogy van egy Hezbollah, Szíria, Irán, és a kettőjükhöz tándáló, egyre inkább velük összeforró Irak. Most ezt valahogy így szét kell szedni, a képet számunkra aranyos módon ki kell rakni, és akkor melyik irányból kell elkezdeni? Hát Irakból próbáltuk, az pont miattunk nem működik. Ugye Libanonban ebbe még egyszer belenyúlt, ezt láttuk egyszer már így a polgárháború alatt, hát az is miattunk nem működik, az nem fog menni. Ugye rögtön a... Libanonban, amikor a polgárháború véget ért, akkor ők nagyon erősen motiválták, tehát akkor volt egyfajta egyensúlyi állapot. A Hezbollah, a szekuláris erők, illetve az abszolút a szekuláris, de keletbarát és a szekuláris, de nyugatbarát erők között. Főleg inkább befelé, a három csoport felé. Na most, amikor az egyensúly elborulni látszott, akkor alapvetően szaudi befolyás érvényesült az előző miniszterelnök Rafiq al-Hariri, vagy bocsánat, Saad al-Hariri mögött, de emögött alapvetően amerikai motiváció volt. Másodszor, a Hezbollahnak mai napig a legnagyobb politikai erkölcsi tőkéje az azokból az időkből való, amikor az amerikaiak megpróbáltak bemenni rendet teremteni. És azokat a katonákat bizony nagyon gyorsan öngyilkos merénylet követte, és hogy ebből tetszik, nem tetszik, hatalmas presztízse van az ellenállási szervezetnek, hogy lám hozzánk bejöttek az amerikaiak, mi azt mondtuk, hogy ez nem lehet, és elég gyorsan ki is mentek az amerikaiak. Tehát ez a fajta beavatkozási kísérlet összességében nem sikerült, és ahogy aztán az amerikaiak megpróbáltak belenyúlni politikailag a helyzetbe, még csak rosszabb lett.
Az amerikaiak hogy nyúltak el
a politikai? Ugye ez a Saad el... Rafiq al-Hariri. Rafiq al-Hariri nyilván el lehet vitatkozni azon, hogy kiölte meg, de nem is az az igazán kérdés, hanem Saad al-Haririvel, amikor ő...
Kérdés azért, aztán, hogy az abban a
környéken. Nyilván kérdés, persze.
Mert hogy van egyfajta Irán, volt legalábbis egy ilyen nagyon erős Irán, szíriai, libanoni vonal, amit lehet különbözőképpen értékelni, de mondjuk a ilyen nagy szavakban a világbékét nézzük, akkor nem éppen a legbiztosabb helye volt, és mai napig is azért Irán nem a legbiztosabb országa azon a környéken. Tehát lehet, hogy ez a tenger nagyon jó valakinek, de szerintem se Európának, se nyugati világnak nem egy ilyen pozitív dolog. Szóval én ezt teljesen másként látom.
Ez mindenkinek azt gondolom, hogy szíve joga másképp látni a dolgokat. Nyilván ő szempontjukból ez védelmileg az elsődleges. Ők érzik magukon a külső nyomást, és ebben partnereket kell találniuk a régióban. Ők egymást találják meg partnernek. Az ember megnézi, hogy milyen erők találnak egymásra, akkor azt kell mondjuk, hogy a Hezbollah és Irán egymásra találása sok szempontból logikus. Ha megnézzük, hogy Szíria és Irán egymásra találása mennyire logikus, azt látjuk, hogy egyáltalán nem logikus, mert két teljesen más felállású, más gondolkodású, más rendszerű állam talált egymásra. Az egyetlen közös pont a két ország között, hogy ugyanaznak a külső fenyegetésnek érzik, ugyanazt a külső fenyegetést érzik magukon. Ez az egy meccés pont van közöttük. És megvan... Hosszú távon Amerikát, és közelebb távon Izrael. Irán nem annyira Izraelt érzi magán, inkább az amerikaiakat érzi magán. De ugyanezt a befolyásolási, átrendeződési nyomást érzi magán, mind Irán, mind Szíria. Szíria nagyon régóta, Irán a forradalom óta.
Tudomásom szerint Szíria alatt támadta meg minden Izraelt, és nem fordítva történt.
Tehát milyen alapon gondoljuk azt, hogy Szíria fenyegetve érzi magát Izraelt?
Ennél a kérdésnél szerintem menjünk tovább, mert ezt mind a ketten elmondtátok az érveiteket, csak itt már arról van szó, hogy ki melyiket fogadja el igaznak, újabbakra talán nem adódik lehetőség. Ugyanazokat a tényeket másképp értékeltétek, én úgy érzem. De visszatérünk még, tessék.
Ja, csak egy apróság, ilyen magyar vonatkozást, hogy Szankó Bálintról lehet-e valamit tudni?
Szlankó Bálint, ha ugyanarról az emberről beszélünk, az újságíró, aki bement Aleppóba. Én őszintén szólva, és itt nem tudom, szóval nem szeretnék senkit megbántani, én azért nagyon-nagyon kérdőjelekkel fogadom azt a történetet, amit ott előadva hallottunk. Pláne azért, mert hogy ebből ugye született egy videó, a videó nagy részében olyan dolgok, de azt mondom, hogy elég egyértelmű, hogy a videó mit mutat, tehát hogy fegyveres csoportokat ott alapvetően csak olyan embereket látunk, akiket, hát szóval, hogy az ember nem örülne, hogyha ilyen embereket látna a szomszédjában. És mindezek után azt mondani, hogy az egésznek sumázataként, hogy a szír hadsereg mészárolja a népet mindenfajta válogatás nélkül, hát nem tudom, hogy jött le ez a reakció tőle, de lehet ezt így értékelni, ez az ő, csak hogy mondjam, újságírói szabadsága. A történetnek az a része azért, hogy őt elrabolták, egy ideig ő elrabolva volt, majd egy idő után a fegyveresek úgy gondolták, hogy őt elengedik. Az abból a szempontból azért, hogyha az ember látja a videókat, hogy olyan embereket fejeznek ma le ezek a milíciák az úton, akikre egész egyszerűen csak rámondják, mert nem tetszik neki. Rámondják, hogy te kormánypárti milicista vagy, és lefejezik, ha láttunk olyan videókat, ami most lehetett látni nem régen ilyet, ahol egyszerű mezei katonának egész egyszerűen kivágták a szívét és megették. Ezek után, hogy egy újságírót, aki egy fehér ember, elrabolnak, és még csak váltságdíjat sem kérnek tőlük, még csak fel sem hívják a követségeket, hogy pénzt szeretnék kérni értük, hanem egész egyszerűen csak elengedik 2-3 óra után. Én finoman azt mondanám, hogy ez egy érdekes történet.
Csak annyit kérdeztem, hogy hát tudja, hogy többet lehet.
Biztos lehet, de nem én vagyok az, aki ennél sokkal többet tud. Én pusztán a történetet, ami hozzám eljutott, én mély kritikával kezelném.
Még egy kérdés. Igen.
Kérdésem. A német híradásokban megjelent, hogy hány kvázi terrorista, potenciális terrorista hagyta a Németországot Szíria irányába, ez megjelent több ilyen német hírforrásban.
Ezek SASZ-per számok, tehát jó. Ezek SASZ számok, igen.
Jó, van, tehát a német titkosszolgálat felmérte, stb.
Világos.
Ez az egyik, a másik oldalon pedig, hogy Németország elég óvatos a szír beavatkozással kapcsolatban, amennyire a híradás van. Tehát, hogy igazából hogy látod a német külpolitikát ebben a relációban, és egyáltalán Európa külpolitikát, ha van.
Tehát van Európának.
Igen.
Az Európai Uniónak van ebben a kérdésben
álláspontja. Én azt gondolom, hogy a legtöbb állam, Németország talán árnyaltabban, Franciaország és elsősorban Anglia sokkal nyíltabban, ugyanamellett a probléma mellett van, hogy azt ők is érzékelték, hogy hatalmas mennyiségű muszlim lakosság van határaikon belül, saját állampolgárságokkal, saját útlevelükkel. Márpedig velük sok mindent tenni nem lehet, de kitenni őket az országból nem lehet, hiszen a saját országoknak az állampolgárai. Ezt ők is érzékelik, hogy ez a fajta radikalizmus, fundamentalizmus egyre jobban erősödik. Na most, innen nézve azt gondolom, hogy ők is inkább egyfajta ilyen kicsit vakon kezelték, de kicsit így elfordultak, nem akarták látni azt, hogy mennyi fegyveres megy át Szíriába, mert az ő olvasatukban mindenképpen csak jó olvasat, tehát csak jó képe van a történetnek. Ha elmennek oda és a szír hadsereg marad, az azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek a java az ilyen könnyen agitálható, könnyen felfegyverezhető, könnyen nagyon vad dolgokra kapható embereknek a java ott fog meghalni. Részükről ez nem olyan nagy baj. A másik lehetőség, hogy megdöntik a kormány, ami azt jelenti, hogy még csak jobban odagyűlnek, és ha még vissza is akarnának jönni, utána azt mondhatjuk, hogy hát bizony, amit látunk mi a videókon, az, hogy bizony ti nagyon csúnya terrorista dolgokban vagytok részt, és ha az akarsz jönni, akkor letartóztatunk, mert te terrorista vagy. Úgyhogy a problémát ebből és abból a szempontból is, ha megoldani nem lehet, de javítani lehet, Én azt gondolom, hogy Németország sokkal óvatosabb, de azért is, mert az ő muszlim idegen ajkú közösségének a java, az nem ugyanaz, mint ami Franciaországban és Angliában van. Ugye Angliában alapvetően a legnagyobb tömegerő azok pakisztániak, bangladesiek, szintén nagyon kaphatók az ilyen fundamentalizmusra. Franciaországon főleg észak-afrikaiak, azok is a legjava a szegény negyedekből könnyen kapacitálható. Náluk elsősorban törökök vannak, akik erre a történetre nem nagyon fűzhetők fel, és ilyen értelemben nem könnyen kapacitálhatók. Kapacitálhatók ők, de nem ugyanazok mellett a szlogenek mellett, nem ugyanúgy. Én azt gondolom, nem véletlen, hogy Németország óvatosabb, de Németországnak eleve kisebbek, és az érdekei ebben az egész történetben, ezért is gondolom én, hogy óvatosabb, de ehhez kéne valaki, aki Németországhoz jobban ér.
Így is.
Sok mindenről szó esett, a kurtokról még nem. Mivel, hogy itt legalább 4 kurt közösség van a régióban, és van egy érdekes kapcsolat Törökország és a szíriai kurdok között, és Törökországnak ma, vagy Erdogánnak ma érdeke úgy tűnik, hogy a szíriai kurdokat támogassa. Jól értem ezt a helyzetet. És hogy végső soron ők vannak ott az északi határon. Tehát,
ez az észak-keleti határa. Igen.
Tehát magyarán a kurdok milyen szerepet játszanak ebben a helyzetben is, hogy várható egy kurd defacto. Így van.
Én nem gondolnám, hogy
Kurdisztán. Nem Kurdisztán, hanem egy szíriai kurd autonómia.
Én ezt sem gondolnám. Én leginkább azért nem gondolnám, hogy Szíriának ez a kurd része nagyon leválhatna, mert ellentétben az iraki része, ez nem egy homogén terület. De hát ez azért az igaz, hogy a legnagyobb ott lévő közösség az valóban kurd. Tehát a lakosság döntő számaránya az kurd. Emellett számolunk rengeteg arabbal, főleg törzsekkel, amiket nem úgy kell elképzelni ma már, hogy sivatag, meg sátrak, meg pedék, meg ilyesmi, de ezek alapvetően törzsi gondolkozású emberek. Rengeteg asszírral kell számolnunk, rengeteg örménnyel kell számolnunk, és pláne az asszíroknak, a törzsek javának és az örményeknek az államhoz való feltétlen azonosulása nagyon-nagyon erős. De hát őket arra megkapni, hogy itt mi leválunk, hát a törzseket eleve miért válnánk le, az örményeket eleve az ilyen állambontogatásra nem nagyon lehet kapni, ráadásul ők ebben lett a rendszer mellett mindig stabilabban érezték, mert jobban érezték magukat, hiszen ez a felekezeti közösségeket nem nagyon bántotta. És az ember megnézi a kurdokat, nos, ezt tudni kell, hogy jóval, hát ennek a szír-török határnak a túloldalán jóval több kurd van, mint ezen az oldalán. Ráadásul a kettőjük közti viszony, de a kurd-török viszony és a szír-kurd viszony nagyon-nagyon eltér egymástól. Ezt nem lehet mondani, hogy a szír-kurd viszony ne lenne terhes, ne lenne szomorú örökség, de hát ez sehol nincsen, nem említhető egy ligában ahhoz a probléma csokorhoz képest, ami a török-kurd kérdés. Pláne hozzátéve, hogy ugye sokkal nagyobb számokban játszunk a török-kurd relációban, és a történelmi hagyaték az az, hogy bizony, amikor a viszony nagyon rossz volt Ankara és Damaszkusz között, akkor Damaszkusz igen aktívan támogatta a kurd szeparatista mozgalmakat, és a kurdok általában azok az emberek, akik nem nagyon felejtik el sem a rosszat, sem a jót, ők pozitívan emlékeznek erre a történet csokorra, amikor ők kaptak fegyverdögivel, és ennek azért megvan a maga romantikus emlék arzenája, úgyhogy rájuk azért ezek a régi szép szálak azért még mindig hatnak. Ezért is volt, hogy a történetek elejétől fogva a kurd lakosság nagy része az vagy semleges volt, vagy a kormány mellett fogott fegyvert. Amennyire ezekről lehetett hallani, a PKK, de ez a kurd munkás már, fegyveres brigádokat, fegyveres csoportokat küldött is át a határon, vagy talán ezek már a határnak eleve azon az oldalán is voltak, és ők ilyen népi bizottságokban, ők azért vettek is részt dögivel, stabilizálva ott a területen a helyzetet. Igen, de hát ez a viszony azért jobb. Azóta lehet látni, hogy a kurdok egy része egy része, de ez a kisebbség, fegyvert fogott az ellenzék soraiban, amióta ez a fajta török-kurd közeledés megfigyelhető, és amióta lehet ilyeneket hallani, hogy bizony Abdullah Öcalan, aki a PKK-t vezette és aki börtönben van, hogy ő olyan nyilatkozatokat adott ki, hogy itt megbékélés lesz, megbékélünk, letesszük a fegyver, tárgyalunk, autonómia lesz, és különböző történet csokrok. Ezt hozzá kell tenni, hogy azért magát Öcalánt élő TV felvételen így képernyőn, hogy ő szó szerint ilyeneket kimond, senki nem látta. De hát, hogy ilyen nyilatkozatok vannak, de ennek is megvan a hatása, mert azért ezt a terepen így nem szokták megkülönböztetni. De hát, ha Öcalán azt mondta, Öcalán azt mondta.
Na, tessék!
Igazából most akkor a nagyhatalmak helyzetét összefoglalva, mert valami sok minden mondott el, nem biztos.
Igen, tudom, mondok, egy hosszú nap vége.
Kína, Irán és mondjuk Amerika. Tehát ez a négy, és amelyik azért ezen a területen elég sok érdekeltséggel bír, mert azt értettem. De most kinek mi ott a szerepe, hiszen azért az oroszok.
Mi az érdeke?
Egyrészt az érdeke, illetve pillanatnyag, hogy áll az egyensúly, vagy...
Vagy van-e?
Hát az egyensúly, hogy melyik irányba dől el, az azt gondolom, hogy most látjuk meg. Tehát ez a napok függvénye.
Izraelnek van ebben szerepe? Ebben a négy nagy hatalommal kapcsolatosan van szerepe?
Én azt gondolom, hogy ők alapvetően egy hajóban neveznek az Egyesült Államokkal. Tehát az ő érdekeik megjelennek az amerikai érdekekben, és az amerikai érdekek megjelennek az izraeli érdekekben. Tehát ez egy ilyen, ha nem is azt mondom, hogy teljes, de egyfajta szimbiózis az érdekek és a politika területén. Nagyjából egy történetcsoport. Hogy Kínának is és Oroszországnak mik az érdekeik? Nos, az ő érdekeik valahol ugyanarról szólnak egyébként Szíriáról is, de mert orosz relációban itt szólunk a Tarkuszi katonai kikötőről, ami az egyetlen földközi-tengeri kikötője az orosz hadseregnek, ami egy nagyon fontos, elsősorban presztízs, de az attól még azért az nagyon fontos történet. Megvannak a maguk gazdasági érdekei, de ezen túlmenően az igazi gazdasági érdekek mind Kínának, mind Oroszországnak, elsősorban Iránban vannak. Na most ezt ők is felfogják, hogy ez egy folyamat. Ez egy folyamat, ami elindult Tunéziától, és ők nagyon nagyot buktak már Líbiában. De Líbia messze volt, Líbiának nagyon rossz volt a renoméja, Líbiát nem lehetett megvédeni. Szíria nincs olyan messze, Szíriának és főleg Bashar-Assadnak nem volt olyan rossz a renoméja, és ez egy sokkal stabilabb, sokkal szervezettebb állam, ezt meg lehetett menteni. És ők is látják, hogy ezt a folyamatot előbb-utóbb meg kell állítani, mert ez számukra gazdaságilag nagyon veszélyes. Ez a folyamat, ők is pontosan tudják, legyűrűzhet minimum Teheránig, ahol már óriási veszteségeket szenvednének el anyagilag. És ezt nem lehet megengedni. Tehát az igazi érdekek, azok Teheránról szólnak, nem annyira Damaszkuszról, de, hogy mondjam, apró pénz szintjén, ahhoz képest, ami itt az üstben van, ahhoz képest apró pénz szintjén, de azért itt szólnak Damaszkuszról is.
Nem még... tudod egy ilyet, hogy harmadik, hogy világháború. Most elmondod, hogy inkább érzem azt a Teherán irányába, hogy ha egyszer Teherán felé csoportosulik minden, és nem tudnak semmit, sem ott, sem ott elérni semmit se, akkor jön ez a rész, ha jön. Ez a világháború.
Mármint, hogy ők támadnának?
Hát a Teherán miatt. Tehát ott egy olyan hatalom nő ki, ami nyilván mindenkinek a hátadból is törzsöl.
Én nem gondolnám, hogy ebben bármifajta...
Tehát a nagyhatalmi törekvéseit is vissza kell.
Iránnak, ez szintén egy ilyen gyakori visszatérő klisé, hogy Irán nagyhatalmi érdekei, Irán hatalmilag bekebelezi a térséget. Iránnak a gazdasági potenciálja itt különösebb bekebelezésre nincsenek meg. Tehát sokkal nagyobbak a gazdasági problémája Iránnak ahhoz, hogy ő itt valóban gazdasági értelemben fel tudja falni a környéket. Az, hogy katonailag itt mennyire erős a karcsörtetés, ez a karcsörtetés elsősorban arról szól, hogy ők meg tudják védeni magukat, legalábbis erről ezt a képet szeretik sugározni, és a másik oldalról szeretik azt mutatni, hogy ez egy fenyegetés. Az, hogy Irán reálisan itt lerohanna bármit, ezt azért nem nagyon lehet várni, nem nagyon lehet gondolni, mert semmifajta materializálható gazdasági érdek nincs mögötte. Tehát nem ér el azzal semmit, hogy mondjam, ha most tegyük fel, lerohanja Kuvaitot és magához csatolja Kuvaitot. Valóban hatalmas mennyiségű olajat szerez vele. De finomító készséget nem szerez vele. és ugyanúgy az ő zászlaja alatt adná el az olajat, ami ugyanúgy embargók alatt van. Jottányit nem haladna előre a történetben. Hát ezért mondom, hogy gazdasági értelemben nincs nagyon értelme annak, hogy ő bármifajta ilyen lerohanást vagy előre nyomulást tegyen. Neki érdeke abban van, hogy regionális partnereket találjon, stabilizálja magát, ne kelljen annyira félnie katonai beavatkozástól, és regionális szinten az embargókat ki tudja nyitni valamilyen irányba, tudjon bizonyos országokon keresztül exportálni. Mint ahogy például ez a fajta szimbiózis például Szíria és Libanon között, vagy Tunézia és Líbia között nagyon-nagyon jól működött, hogy Líbia tele volt embargókkal, Tunézia nem, és a két ország vidáman kereskedett, és Líbia eladott gyakorlatilag mindent. Oké, hogy Tunézia lehúzott róla, és beszerzett mindent, igaz, hogy egy tuniszi felárral, ami neki tetszett, és mosolyogott bele a világba az embargókra. Hosszú távon Iránnak ugyanilyen érdekei vannak, csak sokkal nagyobbak itt a tétek. Tehát sokkal nagyobb tételben kell itt kereskedni, és hát politikailag is az, hogy ez a rendszer életképes, azt valahogy fel kell neki mutatnia, és ezt leginkább presztízs szempontjából, de politikailag is úgy tudja felmutatni, hogy talál a térségben olyan országokat, akikkel ő partneri viszonyban van. Eddig azt láttuk, hogy olyan szomszédja nincsen, akivel ne lenne súlyos alapvető problémája. Ma azt látjuk, hogy legalább egyet sikerült már találni, ez Irak, és legalább a régióban van még egy ország, akivel nagyon jóban vannak, ez Szíria. Legalább kezdünk barátokat találni a térségben. Legalább nem minden oldalról félnünk kell.
Jó, most ugye helyére került, akkor Irán szeretem, mert nem értettem.
Egy mondatot még szabad.
Igen, Kábor.
Szó volt a líbiai forgatókönyvről. A líbiai forgatókönyv egy ponton nem jött be, és tulajdonképpen ez a meghatározó, ez a repülés tilalmi övezet, mert ugye Líbiában is a repülés tilalmi övezet kiszélesítésével és különböző machinációval döntötték meg a Kadhafi rendszert. És az is köztudomás, hogy Kadhafit nem a líbiaiak fogták el, hanem a francia és a belga titkosszolgálat vezette oda.
Erről azért nagyon sok történet van. Tehát azért, hogy erről hogy úgy mondjam, több történet van, mint ahányan ülünk itt a teremben. Tehát, és mindenről perdőltő bizonyíték van. Tehát mindegyik történetre perdőltő bizonyíték van. Tehát azért mondom, ilyen kategóriákosan én nem mondanám ki, de hogy maga így a líbiai nép döntötte meg Kadhafit, azért az egy picit...
A szíriai értelmiség milyen szerepet játszik ebben az egészségben? Mert nekem van szíriai ismerősöm, aki Magyarországon él, de állandó kapcsolatban van a szíriai értelmiséggel, és ő viszont felkerül pártján van egyértelmű.
És én tudnék további ilyeneket mondani önnek, akik értelmiségiek és az ellenzék oldalon állnak. Ezeknek az értelmiségieknek a nagyobb része, főleg azok, akik nem is annyira nálunk, hanem tőlünk nyugatabbra élnek, ezek már nagyon régóta elmentek Szíriából. A nagyobb része, van, aki nem. De ezeknek is a nagy része, az ember elbeszélget, hogy pontosan te mit szeretnél, és az ember megkérdezi, hogy arra a fegyveres ellenzékre gondolsz-e, mint jövőképre, akkor azt mondja, hogy nem, most semmi közön. Nemet mondasz-e a felekezetiségre? Persze, hogy nemet mondok a felekezetiségre. Nemet mondasz-e azokra a szólamokra, amiket ma a szír politikai ellenzék és a fegyveres ellenzék lobogtat? Igen, nemet mondok rá. De akkor is erősebb bennem, hogy nemet mondok Bashar al-Assadra, meg a kormányra. Ezeknek a szerepe azért kicsi a terepen, mert igazából nem mond semmire igen. Tehát nem vázol fel egy jövőképet, nem mondja azt, hogy emellett teszem le a voksomat. És ma egyre inkább az országon belül a társadalmi támogatottság polarizálódik, hogy van, akiket a vallási szlogenek megnyernek maguknak, azok támogatják alapvetően a fegyveres ellenzéket, és van, akik ettől jobban félnek, és inkább nem is annyira szeretetből, hanem nemet mondva erre, ellene mondanak, és azok támogatják ma a kormányt. Az értelmiségnek ez a része mind kisebb motivációs erőt jelent, egyre inkább teret veszít, egyre inkább támogatottságot veszít. Azt gondolom. Tehát az emberek nagyobb része az utcán ma egyre inkább úgy tekint, hogy ezek nagyon szép ideálok. Tehát ez a demokrácia, meg plurális gondolkodás, meg plurális társadalom, ezek nagyon szép ideálok, nem most van itt az ideje. Elsőre döntsük el a válságot, és a válság után, amikor felépítünk egy új rendszert, egy új államot, akkor majd ennek ideje lesz.
Múlt hónapban, Irakban 7 szabad nyárnyal voltak meg,
lesz egy ismét háború. Illetve Iránnál megáll ez a henger, hogy nagy Isten megy tovább.
Megint olyan kérdéseket tesz fel, hogy, hogy ha ezekre tudnám, akkor az olyan lottózásból élnék, tehát, hogy...
Úgy látom, hogy kezdünk el fáradni valahányan. Rendkívül ismeret vagy ténygazdag előadást hallhattunk, és nyilván vitára is ingerlő véleményeket, ami természetes, hiszen azért vagyunk itt. Még nagyon sok mindenről lehetne beszélni, mert nem beszéltünk arról, hogy például mennyire szekularizált ez a társadalom. A kérdésekből is látom, és természetesnek tartom, hogy mindenki a saját fogalmi, vagy az európai fogalmi kategóriák szerint gondolkodik erről a problémáról, erről a helyzetről. És megismétlem, az előadás azért volt jó, mert ezeket a fogalmi kategóriákat átléphettük, és egy másfajta szemszögből láthattuk. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm szépen Sógor Dánielnek az előadást. Remélem, hogy legközelebb itt találkozunk. Nagyon terveztem a Kurt kérdést. Sajnos az előadó, akit meghívtam volna, egy Magyarországon élő kurd újságíró, most egy darab ideig nem ér rá. Addig is várják a meghívót, mert valami jó témát biztos találok a jövő hónapban. És köszönöm szépen, mindjárt jövök.